Kedves testvéreink, én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és valóban olyan nagy örömünk lehetne, hogy ilyen sokan együtt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy mindannyian az Isten műve, az Isten ügye jövőjéért jöttünk ide, és teljes szívvel szeretnénk Istent szolgálni. És ezért hálásak lehetünk. Valamint azért is hálásak lehetünk, hogy a Jóisten föl akar rázni bennünket, és szeretné azt, hogyha végre valóban az ő népeként teljes odaadással szolgálnánk neki. A mai küldött gyűlésen egy ószövetségi bibliai proféciát, jövendőlést szeretnék bevezetőként idézni, Malakiás próféta könyve 4. fejezetéből, tehát Malakiás könyve 4. fejezetéből az 5. és 6. verset olvassuk. Malakiás próféta könyve 4. fejezete, ugye ez az utolsó ószövetségi könyv, és annak is az utolsó két verse, és nyilván ennek is van jelentősége. Talán még nagyobb jelentőségűvé teszi ezt a proféciát, illetve Istennek ezt az ígéretét, hogy itt hangzik el. Tehát Malakiás könyve 4. fejezetének az 5. és 6. versét így olvassuk. Imén elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal. De mi valljuk azt, hogy a végidején élünk, és hogy a bibliai proféciák nagyon fontosak a mi számunkra. Fontosak azért is, hogy tudjuk, hogy mi az Isten terve velünk, a mi életünkkel, és tudjuk, hogy a világban azok az események, amelyek bekövetkeznek, azok mit mutatnak, milyen menetrendet tárnak elénk. Nem tudom, hogy eleget foglalkozunk-e ezzel a jövendőléssel, amit most felolvastunk, hiszen, hogyha átgondoljuk az összes jövendőlést, tudjuk, hogy Isten mihez szabja a végidők eseményeit, mihez szabja Jézus Krisztus is a maga eljövetelét. Mi figyeljük a világban történő eseményeket, hogy mi zajlik, hol tart a világ, hol tartanak a különböző országok, vagy azoknak a vezetői, hol tartanak az egyházak, mi van még vissza, milyen eseményeknek kell még bekövetkezni. Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, ismerjük Jézusnak és ezeket a szavait, hogy amikor az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek, akkor jön el a vég. Nagyon jól tudjuk Jelenések könyvéből is, hogy az Isten angyalai féken tartják a gonosz erőket addig, amíg el nem pecsételtetnek az Isten szolgái. És a most felolvasott profécia is arra utal, hogy Isten az ő népét szeretné mindenek előtt, mindenek fölött elkészíteni, felkészíteni, alkalmassá tenni arra, hogy az evangéliumot bizonyságul tudja hirdetni. Ugye Malakiás könyve 3. fejezet 1. verseit talán többször olvassuk, halljuk, ige hirdetéseinken is, amikor arról az útkészítőstésről beszél az Úr eljövetele előtt, ami szintén utal rá, hogy az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja tisztítja meg az ő népét ebben az időben. A bevezető gondolatokhoz visszatérve, vajon mire vonatkozhat ez az ígéret, hogy Illést, a prófétát küldi el az Úr, és különösen ezzel a párosítással, amit utána olvashatunk, hiszen ugye Illéssel kapcsolatban sok minden mást említhetnénk, ami szintén példa lehet előttünk, de itt érdekes módon ezt mondja, hogy az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Vajon miért? Egyetlen ige szakaszra szeretnék visszautalni Illés szolgálatából, amikor ott volt a Kármel hegyén, és imádkozott az oltár előtt Illés. És ugye ott volt a nép azzal a félelemmel a szívében, hogy itt van a király, és itt vannak a Baál papok, az Asera papok, és most valamit kell tennünk, és egy fordulatra van szükség. Miért is könyörgött akkor Illés? Mikor eljött, talán mondanám az ige helyet is, Királyok első könyve 18. fejezet 36. 37. versében olvassuk. Mikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés próféta és mondta, ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. És ennek az imádságnak ezt a legutolsó kijelentését szeretném még egyszer hangsúlyozni. Miért könyörgött Illés? Miről volt ő is meggyőződve? Hogy történhet itt bármi, az emberek szívét megfordítani. Ember nem tudja, semmilyen erővel. Sőt, külső körülmények sem tudják. Csak az Isten lelke tudja elvégezni. És ezért könyörgött, hogy te fordíthatod vissza az ő szívüket. Ja, tudjuk, hogy ez a jövendőlés egyrészt már teljesedett Keresztelő János szolgálatában, az Új Szövetség azonosítja, és Jézus Krisztus maga ugye említi Keresztelő Jánost úgy, mint aki Illés szolgálatát végezte. Keresztelő János születése előtt is az angyal kijelentette, hogy Illés lelkével és erejével fogja szolgálatát végezni. És ott is idézi ezt a jövendőlést ilyen formában, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ugye Lukács evangélium első fejezete, 16. 17. versében olvassuk ezeket az igéket. Tehát ugye itt is erre utal, hogy Keresztelő Jánosnak is hasonló szolgálata volt, hiszen az ő szolgálatával kezdődött annak a népnek a felkészítése, akik azután alkalmasokká váltak arra, hogy Jézus rájuk bízhassa az ő beszédeit, az evangélium üzenetét. És hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És mikor jutott el a teljességre Keresztelő János szolgálatának a következménye, ugye ő azután nem is látta meg tulajdonképpen az eredményét a szolgálatának, még Jézus se földi életében, hanem pünköstkor és pünköst után. Amikor megvalósult Krisztusnak is az az imája, amit tanítványaiért mondott, hogy tökéletes egység, együttes szolgálat jellemezze őket. Ugye mindegyik esetben azt mondhatjuk, hogy Illés is és Keresztelő János is elsősorban hol végezte a szolgálatát. Kiket kellett megszólítaniuk? Ugye Illésnek, Izrael népét, Keresztelő Jánosnak is tulajdonképpen. Tehát az Isten népek között kellett a szolgálatukat végezni. Az Isten népének a szívét kellett megfordítani. És hogyha kicsit elgondolkodunk a saját helyzetünkön, nem csak most, hanem egy kicsit visszamenőleg is, jó néhány évre visszamenőleg, akkor fölmerülhetnek ilyen kérdések, hogy tulajdonképpen nekünk is mire van a legnagyobb szükségünk. Izrael népe is nagyon jól ismerte az Isten törvényét, Isten akaratát. Voltak tanítóik, voltak prófétáik, ott volt az írás. Keresztelő János korában is. Mennyi írástudó volt? Ugye Jézus is hányszor hivatkozik erre, hogy mennyire ismerték sokan az írásokat. És mégis alapvető problémák és hiányosságok voltak az Isten népénél. És most a mi esetünkben vajon mi a hiányunk? Vannak ismereteink? Isten gondoskodott arról, hogy mindent az ígéből megérthessünk, hogy hozzájuthassunk azokhoz a bizonyságtételekhez is, amelyek által még nagyobb világosságot nyerhetünk. Megérthettük azt is, hogy egyedül hit által, egyedül Krisztus által, egyedül a vele való szoros és állandó kapcsolat által valósulhat meg az, hogy bennünket az Úr megszentelhet, hogy bennünket alkalmassá tehet az ő szolgálatára. Ismerjük a megbízatásunkat is, ugyanúgy, ahogyan ismerte Izrael népe annak idején. Tehát tudjuk, hogy mire választott el bennünket Isten. Hogy nem elég az, hogy mi egy közösségnek a tagjai vagyunk, mi az Isten népéhez tartozunk, és majd megyünk az üdvösségre. Nem erről szól a mi elhívásunk, hanem arról, hogy világosságul akar bennünket is adni a környező népeknek Isten, az egész világnak. És ugye akkor újra föltehetjük ezt a kérdést, hogy akkor mi a hiányunk? Mit tenné hitelessé a szolgálatunkat? Mit tenné, így is mondhatnánk, eredményessé? Mert ugye sokszor ez a szomorúságunk, hogy nincs eredmény. Nincsenek gyümölcsei a mi szolgálatunknak. És ilyenkor ugye meg kell kérdezni azt is, hogy vannak-e gyümölcsei a mi Krisztussal való kapcsolatunknak, vagy egyáltalán a személyes hitéletünknek. Tehát mi tenné hitelessé a szolgálatunkat? Ugye valóban erre lenne nekünk is szükségünk, hogy a szívünket visszafordítsa az Úr. Sok felhívás hangzik az igében még erre az időszakra vonatkozóan, és nem is akarom ezeket a felhívásokat idézni Jóel könyvéből és Jelenések könyvéből is. De hadd olvassak el egy bizonyságtételt Szemelvények első kötetéből, a 340. oldalról olvasnám. Az első szeretetedet elhagytad, erre a feddésre vonatkozó idézetet olvasnám. A gyülekezet minden egyes tagja tanulmányozza ezt a jelentős figyelmeztetést és feddést. Lássa meg mindenki, hogy az igazságért folytatott elméleti küzdelemben nem veszítette el Krisztus gyöngét szeretetét. Nem szorult-e ki Krisztus a prédikációkból és a szívekből. Nincs-e veszély abban, hogy sokan az igazságot valló misszionáriusokként tevékenykednek, de Krisztus szeretete nem szövi át munkájukat. A hűtanúbizonyság ünnepélyes figyelmeztetése igen jelentős. Megköveteli, hogy emlékezz, honnan estél ki, térj meg, és cselekedd előző cselekedeteidet. Máskülönben eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Bár csak felismerni a gyülekezet az első szeretet tüzére való szükségét. Amikor ez hiányzik, minden más kiválóság elégtelen. A megtérésre való felhívás egyike azoknak, amelyeket nem lehet veszélytelenül figyelmen kívül hagyni. Az igazság elméletében való hit nem elegendő. Ennek az elméletnek a hitetlenek előtt való feltárása nem tesz benneteket Krisztus tanúivá. Hát mennyire vagyunk mi ennek tudatában? Hogy mi mindezeket jól tudjuk, jól ismerjük, de ha nem szenteli meg az életünket, akkor nem csak a saját üdvösségünket veszélyeztetjük. Nem tesz bennünket Krisztus tanúivá, hiába beszélünk róla. Hiába tudjuk elmondani világosan az érveket. Nem fog hatni. Nem lesz mögötte a bizonyság. És ugye nyilvánvaló, hogy ez összefügg azzal is, amit a bevezető igékben olvastunk. Mert talán ez olyan furcsán hangzik, hogy miért emeli ezt ki ilyen külön proféciaként a Szentírás, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Ugye sokszor, amikor az egymás közötti szeretet, vagy a gyülekezetekben lévő megosztottság problémáira térünk, akkor úgy megpróbáljuk emberi módszerekkel ezeket is megoldani. Hogy hát azért legalább legyünk már tekintettel egymásra, meg hát azért, szóval próbáljunk úgy, hát ezek, hogy mondjam, ehhez nem kell kereszténynek se lenni. Tehát ez a normális emberi együttélésnek az alapvető szabálya, hogy a másikra legyek tekintettel, hogy hallgassam végig, hogy ennél többre van szükség. És hogy miért nem sikerül esetleg ezeket a problémáinkat megoldani, és miért van az, hogy ide is nagyon sokan elmondták, hogy szorongva jöttek? Természetes az, hogy egy testvéri összejövetelre, testvéri közösségbe szorongva, félelemmel megyünk, és még úgy is nézünk esetleg egymásra. És ki hogy gondolkodik, és rólam esetleg mit gondol, ha én másképp gondolkodom ugyanarról, és merjem-e mondani, és most akkor hogyan oldódik ez meg? Természetes dolog ez? megpróbáljuk akkor ezt valahogy áthidalni? Megpróbáljuk szeretni egymást? Hadd olvassak erre vonatkozóan is egy mondatot, vagy két mondatot. Ellen White egyik bizonyságtételében írja. Az evangélium szolgáiból való ez az idézet, a testvéri kapcsolatok. Ezt írja. Nem szükséges, hogy elkezdjük megpróbálni egymást szeretni. Nagyon érdekes ez a kijelentés. De nem szükséges. Próbálkoztunk már vele, nem? Krisztus szeretetére van szüksége a mi szívünknek. Tehát Krisztus szeretetére van szüksége a mi szívünknek. Ha énünk Krisztusban felolvad, akkor az igazi szeretet önkéntelenül is előtör majd. Tehát mire van legnagyobb szükségünk? Amit nem tudunk mi egymásból kipréselni, és magunkból se. Ahogyan Illés mondta a könyörgésében, csak te fordíthatod meg az ő szívüket. Csak Isten lelke tudja a mi szívünket egymás felé is, de elsősorban ő felé fordítani. Mert hiszen ez a legmélyebb, ez a legnagyobb problémánk. Kicsit át kell gondolnunk azt is, hogy vajon a Krisztussal való kapcsolatunk is miért, vagy milyen háttéren apadt meg és fogyott el. Hiszen mi annyira jól tudjuk még azt is, hogy nála nélkül semmit nem cselekedhetünk. És még ezt is tudjuk elméletként hirdetni. Nem különös ez? Hogyan lehet elméletként beszélni olyan dolgokról, ami csak a gyakorlatban működhet, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. És cselekszünk Krisztus nélkül mégis. Nem értjük, nem ismerjük az ő irántunk való türelmét és szeretetét. Ugye hányszor szólít meg bennünket az Úr? Én azt hiszem, hogy mi is már sok esetben, ugye hát jól ismerjük a Laodicea üzenetet és annak a hátterét is, de ugye sokszor elmondjuk azt, hogy mennyire immunisakká váltak emberek és keresztények már arra, hogy Isten meg Krisztus áldozata, mi is immunissá váltunk. És most én különösen szeretném az ige hirdetőit megszólítani. Annyiszor elmondtuk már, annyiszor beszéltünk róla. Nem váltunk immunissá a Krisztus szeretetére? Komolyan vesszük mi ezt? Vagy ahogyan Ellen White leírja, hogy most már tudunk, nem is tudom, másképpen fogalmazza, csak most így mondom, hogy tudunk közömbösen, tudunk rezzenéstelen arccal beszélni olyan témákról, melyek valamikor megremegtették a szívünket. Nem így van? Rutinból tudunk beszélni az Isten szeretetéről. És nem érint bennünket. Egyedül az Isten fordíthatja vissza a mi szívünket. Ugye Ellen White erről is ír, hogy mi még ezt se tudjuk megtenni. Tehát ha rádöbbenünk is a mi igazi hiányunkra, megpróbáljuk akkor az Istent szeretni? Ahogyan itt föltette a kérdés, hogy próbáljuk meg egymást szeretni? Megpróbáljuk az Istent szeretni? Gyere, mit mond? Hogy te nem tudod. Te magadtól nem fogod tudni az Istent szeretni. Akarhatod, átadhatod a szívedet, ezt megteheted. Szeretetet csak ő adhat. És amikor itt van előttünk, itt van az ajtónk előtt, a kiapadhatatlan forrás, akkor mi miért nem merítünk belőle? És miért várjuk azt, hogy a testvérek szeretetéből meríthessünk? És miért panaszoljuk, hogy nem lehet meríteni a testvérek szeretetéből, mert milyenek? Hát mert mi is olyanok vagyunk, mert mi is üresek vagyunk, mert mi is a Krisztus nélkül valók vagyunk. Tehát Jézus ezt mondja, hogy az első szeretetet elhagytad, és ezt elsősorban az ő irántunk való szeretetéből mondja. Elsősorban azért mondja, mert ő annyira keres bennünket, és annyira szeretné, hogyha végre rádöbbennénk, hogy hol van a hiányunk. És végre megragadnánk ezt a végtelen szeretetet, és végre megtanulnánk az igazi forrásból meríteni. És végre nem kapni akarnánk egymástól, hanem adni. Erre vonatkozóan is hadd olvassak néhány bizonyságtételt, idézetet, hogy valóban kaphatunk Krisztustól, és akkor az emberi kapcsolataink is, ahogyan az előző idézetben is láttuk, önkéntelenül is megváltoznak. Természetes módon fognak megváltozni. Nem lesz erőltetett, hogy én a másikra rámosolyogjak, vagy hogy hát legalább ne haragudjak rá, vagy hát legalább ne bántsam meg. A szemelvények első kötetéből szeretnék újból idézni, 353. oldalról. Tekintsetek a Kálvária keresztjére, a mennyei Atya határtalan szeretetének és végtelen kegyelmének bizonyságára. Bárcsak mindenki megbánná bűneit és visszatérne első cselekedeteihez. Amikor a gyülekezetek ezt megteszik, mindenek felett fogják szeretni Istent, fele barátaikat pedig úgy, mint önmagukat. Efraim nem fogja irigyelni Júdát, és Júda nem lesz mérges Efraimra. A megoszlások begyógyulnak, és a viszálykodás durva hangjai nem lesznek többé hallhatók Izrael határain belül. És itt újra idézi Jézus szavait, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ha Isten népe Krisztusban lakozik, Jézus szeretete feltárul, és egy lélek eleveníti meg mindnyájuk szívét, megújítva őket a krisztusi képmásban, és hasonlóvá formálva lelküket. Az igaz szőlőtő élő vesszőiként mindnyájan egyesülnek Krisztussal az élő fejjel. Krisztus lakozik majd a szívekben, aki vezeti, vigasztalja és megszenteli őket, és a világ elé tárja Jézus követőinek egységét, ezzel bizonyságot téve a maradék egyház mennyei küldetéséről. Krisztus egyházának egysége bizonyítani fogja, hogy Isten a világba küldte egy szülött fiát. Ugye mennyire szeretnénk azt, hogyha végre bizonyság lehetnénk a világ felé, ami üzenetünk igazán hangozhatna. És ugye erre is különböző módszereket ki lehet dolgozni, hogy hol lehetne, meg hogyan lehetne, milyen módszerekkel még hatékonyabban tenni. Mit mond erre az ige, és mit mondanak a bizonyságtételek? Hogyan tudnánk még hatékonyabban tenni? Krisztussal és egymással egységben. Amit mi megpróbálunk minden más eszközzel és hatalmas erőfeszítésekkel megtenni, ha Isten azt mondja, hogy sokkal egyszerűbb az út, sokkal könnyebb, mint gondolnánk. Csak be kellene őt engedni végre az életünkbe. Csak végre a büszkeségünknek kellene megtörni, hogy elvégezhesse értünk azt, amit mi magunkért nem tudunk elvégezni. Ugye mindannyian ismerjük ezt az idézetet, hogy ez a hitáltali megigazulás. De amíg a büszkeségünk nem törik meg, addig nem tudja elvégezni értünk azt, amit mi úgy gondolunk, hogy el tudjuk végezni magunkért. Tehát ezt látjuk, hogy ami egész küldetésünknek itt van a forrása, hogy az első szeretetünket elhagytuk, és ha visszanyerjük, ha megnyitjuk a szívünket előtte, ha eldöntjük, hogy szeretni akarjuk Krisztust, és kérjük arra, hogy az ő szeretete valóban költözzen az mi szívünkbe, akkor begyógyulnak a visszálykodások is. Akkor, ez, ahogy olvastuk, hogy önkéntelenül, és ez természetes módon fog következni. Nem egy mesterkért és újbóli békirgetésekkel tarkított együttélést fogunk folytatni, aminek túl sok értelme nincs magunk között se, és a világ felé pedig ne gondoljuk, hogy tudjuk leplezni azt, hogy nincs közöttünk egység. Az ígére szeretnék visszatérni, hogy ha ezt ennyire fontosnak tartotta Isten, hogy külön proféciaként benne van a Szentírásban, hogy a végidején, nyilván nem egy személyben Illés, mint ahogyan ugye keresztelő János is az Illés lelkével végezte csak, tehát az Isten lelke végezte, nem is Illés és nem is keresztelő János. A végidején is az Isten lelke ezt fogja elvégezni, hogy az atyák szíve a fiakhoz, a fiak szíve pedig az atyákhoz fordul, akkor ez nyilvánvalóan nagyon fontos. Ez történt az advent mozgalom kezdetén is. Ugye ezt is sokszor emlegetjük, hogy így vált egy néppé, amelyik a küldetését ugye kezdetben be is töltötte. Sokszor emlegetjük az úgynevezett szombatkonferenciákat, ahol hát a mi mostani problémánkhoz képest sokkal nagyobb ellentétek voltak, nem? Hitelvi. Akkora hitelvi ellentétek, azt olvassuk, hogy nem volt két ember, aki egyetértett volna alapvető hitelvi kérdésekben, bibliai tanításokban. De ők elhatározták, hogy ők együtt könyörögnek, elhatározták, hogy keresik az Istent, és abban a pillanatban, amikor a sátán belép, és ezt észreveszik, hogy egymás ellen fordítsa őket, abban a pillanatban abba hagyják, és elkezdenek imádkozni. És itt föltehetjük a kérdést, hogy ezt gyakoroltuk mi? Pedig szeretnénk eljutni az egységre. Nem szeretnénk? Mindannyian szeretnénk. Miért nem gyakoroljuk? És ez is milyen egyszerű. Sokkal több kört kell így megtennünk, mint ahogy az Izrael népe is körözött néhány évig, évtizedig, mintha elhisszük, elfogadjuk azt, hogy így az Isten meg tudja oldani. Mi nem biztos, hogy megoldjuk. Isten pedig meg tudja oldani. És látjuk, hogy mennyi példa van előttünk. Ott van előttünk Pünkösd, és ott van előttünk a mi elődeinknek, az advent mozgalom úttörőinek a példája is. De még arra szeretnék néhány gondolatban kitérni, hogy vajon miért hangsúlyozza ezt az ige, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz. Mit látott előre az Úr? Nemzedéki ellentétek is nyilván, de valami más is van itt. Atyáknak, kiket nevez általában az ige? Atyák a vezetők voltak. Ugye Izrael népének a vénei, a vezetői. Az atyák szíve a fiakhoz, a fiak szíve az atyákhoz fordul. És ráadásul a sorrend is fontos. Az atyák szíve a fiakhoz. Először. Mindannyian tudjuk, akik szülők, hogy mennyire fontos ez. Mennyire fontos azért, hogy a gyerekeink hallgassanak ránk egyáltalán, vagy elfogadjanak bennünket, hogy a szívünk feléjük forduljon, hogy bizalmukat megnyerjük. Mert ha ez nincs meg, akkor mi érvelhetünk, mondhatunk bármit, mert tudjuk, hogy pereg le róluk. Az atyák szívének kell először a fiakhoz fordulnia. És itt most szeretnék azért személyesen szeretném megszólítani azokat, akikről itt az ige beszél. A közösségünk vezetői, a lelki vezetői, prédikátorok. Mindannyian el kell, hogy gondolkozzunk ezen. Nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb teher hárul a vezetőkre. És ezt mindannyiunknak látnunk kell, a fiaknak is. Mindenkinek látnia kell, és tudnia kell. Sokkal nagyobb a felelőssége a vezetőknek. És sokkal több kritikát kapnak, mint bátorítást és elismerést. És én azt hiszem, hogy az egész közösség nevében ezt ki kellene fejeznünk. Ezért a bűnbánatunkat és bocsánatot kérni vezető testvéreinktől, hogy nem kaptak tőlünk igazán bátorítást. Sokkal több kritikát, sokkal több bántást, sokkal több gáncsoskodást. Sokkal inkább figyeltük azt, hogy mit nem tesznek jól, mint hogy mit tesznek jól. Az természetes, az a dolguk, hogy jól tegyék. Ha nem jól teszik, akkor... Igen, nyilvánvaló, hogy aki vezető, ki van téve ezeknek. De a Szentírás szerint nem kellene ennek így lennie. Mögöttük kellene, hogy álljunk. Azt mondja az ige, hogy megkülönböztetett szeretettel legyünk irántuk. Mert ott vannak az élvonalban, ahol sátán támadásainak is jobban ki vannak téve. Nyilvánvaló, hogy akik vezetők és elöljárnak, nekik is szól a figyelmeztetés és szól az ige, hiszen ugye itt ezt olvastuk, hogy az atyák szívének kell a fiakhoz fordulnia. Szeretnék is néhány idézetet olvasni ezzel kapcsolatban. Szintén az Evangélium szolgái testvéri kapcsolatok című fejezetéből. Isten néhány szolgáját különleges adományokkal ruházta fel, és senki sem hivatott arra, hogy kiváló képességüket lebecsülje. Azonban senki se akarja ezeket az adományokat a maga dicsőítésére használni azáltal, hogy a többi őszinte komoly szolga fölé helyezze magát. Az Úr látja a szíveket. Aki önmagát Isten szolgálatára tökéletesen átadja, azt a menny megbecsüli. A menny figyeli, hogy a felelős állásban levők hogyan végzik sáfárkodásukat. Befolyásuk nagysága szerint mérik sáfárságuk következményeit. Fele barátaik iránt legyenek, mint atyák, igazságosak, szívélyesek, igazak. Krisztushoz hasonló jellemmel bírjanak, és testvéreikkel a legszorosabb közösségben éljenek. tehát az atyák szíve is forduljon a fiak felé, ahogyan itt a Szentírás jövendőlése mondja, hogy az Isten lelke ezt akarja munkálni bennünk. És még akkor is, hogyha ti úgy látjátok, hogy könnyebben tapasztalataitok által, ige ismereteitek által könnyebben, gyorsabban átláttok dolgokat, és vannak, akik nem értik. Azt mondja az ige, hogy legyetek türelmesek mindenki iránt. Vannak, akik másképp gondolkodnak. Vannak, akik esetleg még gyermekek a hitben. Azt mondja az ige, hogy tartozunk, hogy a gyengék gyengeségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Azt mondja Péter apostol, hogy azok, akik vezetői a közösségnek, gyülekezetnek, azok legyenek példák, példaképek. Példaképei a nyájnak. És örömest tegyék. Nyilvánvaló, hogy itt, ahogy említettem, hogy nagyon nagy az a teher, és nagyon nagy az a felelősség, amit a vezetők hordoznak, és ezért szeretnék most a másik oldalhoz is szólni, a fiakhoz, a gyülekezetekhez, és a fiatalabb hitben, és életkorban is fiatalabb nemzedékhez. És kicsit most átsorolva magamat az atyákhoz, mert már az idősebb korosztályhoz tartozom. Engedjétek meg, hogy mi is bocsánatot kérjünk a gyülekezetektől, mert nem voltunk jó példa előttetek. Mert szégyent hoztunk Krisztusra és a mi hivatásunkra. És köszönjük azokat a leveleket, amelyeket a gyülekezetek tagjai írtak. Nagyon nagy szeretettel és tapintattal. Kérlelve bennünket arra, hogy igen, legyünk példa. Valóban ezekben a levelekben nem volt semmi bántás és feddés. És azt is szeretnénk kérni, hogy ahogyan az előbb is ugye felsoroltuk, hogy mi minden támadás, nehézség éri azokat, akik az élvonalban vannak, hogy azért erre is legyetek tekintettel. Nem csak, hogy több lelki teher, több felelősség és nagyobb kísértések, hanem azt mondja a Szentírás, hogy súlyosabb ítéletünk is lesz. Súlyosabb ítéletünk lesz. Az semmi, amit a testvérek ítélete, az Isten ítéletéhez képest. És éppen ezért kérlelni szeretnénk a fiakat, hogy gondoljatok erre, imádkozzatok értünk, és nem elvtelen tekintélytiszteletet kér az ige, hanem ezt mondja, hogy az ő munkájukért viseltessetek irántuk, megkülönböztetett szeretettel. Tehát ez az, amit Isten lelke munkálni akar a mi szívünkben. És hadd olvassak itt is, ahogy említettem, a fiaknak, akár életkorban, akár hitben fiatalabbak részére írja Ellen White az Evangélium Szolgái című könyvben. Fiatalok, akik a korunknak szóló igazságról csak kevés tapasztalattal rendelkeznek, legyenek elővigyázatosak. Ne foglaljanak állást azok ítélete és véleménye ellen, akiknek egész élete az Istennel végzett munkához kapcsolódott, és hosszú évekig tevékenyen részt vettek a munkában. Isten a szent és fontos munkához nem választ olyan vezetőket, akiknek ítélete éretlen és nagy az önbizalmuk. Láttam, hogy Istennek nem tetszik, ha olyanok ellen zúgolódnak, akik a legnehezebb küzdelmet vívták az üzenet hirdetésének kezdetén, és sok nehézséget elviseltek, amikor a munka még nehezen haladt. Isten becsüli tapasztalt szolgáit, akik súlyos terheket viseltek, amikor még kevesen segítették őket. Gondosan őrködik felettük. Nem akarok sokat idézni, ugye ismerjük talán mindannyian ezeket a bizonyságtételeket, hiszen ugye erről beszél, hogy segíteni kell egymást. Hibái nyilván vannak mindenkinek. A vezetőkben jobban felszínre kerülnek ezek a hibák, és az ige szerint Isten is komolyabban munkába veszi, és próbálja alakítani azokat, akiket ilyen szolgálattal bíz meg. Gondoljunk akár Mózesre, akár a többi Isten szolgájára, akár csak Pál apostolra is, aki nagyon jól tudta, hogy neki miért kell olyan komoly küzdelmeket, szenvedéseket elhordoznia, hogy nehogy a felfuvalkodás, az önteltség úrrá legyen rajta. Tehát mindezeket átgondolva és megszívlelve, mit mondhatunk erről a jövendőlésről? Mikor teljesedik ez? Hogy az Isten lelke az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Így is kérdezhetünk, hogy mikor kellene, hogy teljesedjen feltétlenül, vagy mi előtt. Ugye mi sok mindenről beszélünk a környezetünkben történő események miatt, hogy hol tartunk, hol nem tartunk. Jönnek el már a megszorítások, vagy üldözések, vagy nem. Valóban az egyik testvérünk ezt úgy finoman ki is fejtette, hogy talán még nem érdemeljük meg. Szóval talán még nincs mit a sátánnak annyira belénk folytani. De azért gondoljunk arra, hogy mindenképpen a nagy evangélium hirdetést, vagy egyáltalán, így is mondhatnánk, még a magvetés munkáját is. Csak ezzel az isteni lélekkel és lelkülettel végezhetjük. Az atyák szíve a fiakkal, és a fiak szíve az atyákkal együtt, mert enélkül hiteltelenek leszünk, és vagyunk. Néhány gondolatot még szeretnék olvasni, amit egy másik könyvből, ebből az idézett gyűjteményből olvasnám, a Felettébb tiszta a te beszéded, ahol ugye a mi egymás közötti problémáink rendezésével kapcsolatban írja, testvérek vagyunk. Hogyan lehetne hát bármi kételjünk afelől, hogy miként viseltessünk egymás iránt? Miért borzolódnak fel olyan könnyen érzelmeink? Miért táplálunk gyanakvást egymás iránt? A bűn egyik borzalmas következménye, hogy elválasztja a közeli barátokat, viszálytámaszt testvér és testvér, felebarát és felebarát között. Akik azelőtt édes közösségnek és szeretetnek örvendeztek, most hideggé és közömbössé válnak egymás iránt, csak azért, mert nem értenek egyet mindenben. És egy idézet végül a Szemelvények első kötete 167. oldaláról. Amikor a munkások szívében Krisztus lakik, amikor minden önzés kihalt, amikor a versengés, az elsőbségre való törekvés megszűnik, amikor egység és megszentelődés utáni vágy uralkodik, amikor egymás iránti szeretetük meglátszik és érződik, akkor a Szentlélek kegyelmi zápora olyan bizonyossággal fog rájuk áradni, mint ahogy Isten ígéreteiből egy jóta vagy egy pontocska sem veszhet el. Ugye itt olyan ígéretről olvashatunk ugyancsak, hogy Isten lelke egyrészt elvégzi ezt, ezt is ő végzi, hogy a szívünket megfordítja, és utána pedig, miután sikerült megfordítani a szívünket, a Szentlélek kegyelmi záporát ígéri, ami pedig nem csak, hogy felkészít bennünket, és alkalmassá tesz a mi szolgálatunkra, hanem a világ előtt is bizonyság. Ugye Jézus is ezért könyörgött, hogy elhiggye a világ. Hogy a világ elhiggye, nem csak az ő népe, hogy ő a mennyből jött, hogy ő megváltunk, hogy ő át tudja formálni az emberi életeket és emberi szíveket. Ugye az a kérdés, amit mi itt most szeretnénk eldönteni, megbeszélni egymással, lehet, hogy ez csak az én meglátásom, de meg vagyok győződve arról sok-sok gondolkodás, könyörgés, imádság után is, hogy Isten az, aki megoldja. Mi annyiszor próbáltuk, meg próbálkozunk vele, azt hiszem majd most is. És én látom ennek jelét is, hogy Isten munkálkodik. Ahogyan munkálkodik az angyalai által, hogy fékezze a gonosz erőket, munkálkodik ennek a kérdésnek a megoldásán is, de munkálkodni szeretne a mi szívünkön először. És hálásak lehetünk azért, hogy a Jóisten megengedte ezt a helyzetet, hogy felszínre hozta azt, hogy ő nélküle semmit nem cselekedhetünk. Felszínre hozta azt, hogy az első szeretetünket elhagytuk, hogy milyen könnyen úrrá lesz rajtunk a saját emberi természetünk, mert hiszen meg se feszítettük igazán. Segítsen az Úr bennünket, hogy mindez belátva. Ne ott kezdjük újra, hogy megpróbáljuk egymást szeretni, hanem alázzuk meg a szívünket Isten előtt. Kérjük őt, hogy ő fordítsa vissza a mi szívünket. Ő hozzá fordítsa a mi szívünket egymás felé, az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét is az atyákhoz. Amen. Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, ami megváltunk nevében jövünk te eléd, és mindenek előtt szeretnénk kérni, hogy a te kegyelmedet, a te irgalmadat mutasd meg irántunk. Hiszen olyan sok felszólításod, és olyan sok világosság és ismeret hátterén is. Még mindig csak önmagunk akarjuk végezni azt a munkát, amit ránk bíztál, és még mindig önmagunk akarjuk megoldani a problémáinkat, nehézségeinket. És még mindig abban a küzdelemben vergődünk, amitől te meg akarsz óvni bennünket, hogy megpróbáljuk egymást szeretni. Urunk, téged sem tudunk igazán szeretni önmagunktól, és ezt most megvalljuk előtted. És kérünk, te formáld át a mi szívünket. Te vedd el a kőszívet a mi testünkből, és adj nekünk hússzívet. Kérjük, hogy a te szent lelked tegye élővé azokat az igazságokat, amelyeket újból és újból képviselünk, hirdetünk, mondunk másoknak, anélkül, hogy bennünket igazán érintene. Mennyei Atyánk, szeretnénk megnyitni a szívünket előtted. Akarjuk a te lelked munkájának átadni magunkat. De még ez a mi akarásunk is kevés és gyönke. És nem vagyunk elég kitartóak. Kérünk, erősíts meg bennünket. És mennyei Atyánk, kérünk arra is, segíts, hogy ami kárt okoztunk, akár a közösségben, akár a kívülvalók előtt, a te szent lelked által megtisztított, megújult szívvel és lélekkel helyre tudjuk hozni. És Urunk, kérünk, segíts, hogy ami sebeket egymásnak okoztunk, azokat is a te szereteteddel tudjuk begyógyítani. Segíts nekünk, Urunk, hogy vágyakozzunk teljes szívvel a veled és az egymással való közösségre. Hogy úgy tud bemutatni a te népedet a világ előtt, hogy ez valóban a te néped, hogy a te pecsétedet, a te jellemednek a pecsétjét hordozhassa ez a nép magán. Köszönjük, megváltunk, hogy olyan türelmes vagy hozzánk. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra bennünket, és ezt megígérted a mai napra is. Légy itt közöttünk, és ne csak közöttünk, hanem bennünk, a mi szívünkben. Köszönjük, hogy megteszed. Hálát adunk ezért neked. Amen.